Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Május 18-a az államfőválasztásoknak a második fordulója óta több politikus, politológus is nyilatkozott már az államfőválasztásokról itt a Naprakészben is. Ma is ez a témánk, de a Vox csata eredményének a szociológiai tanulságait vonjuk le. Kitérünk arra, hogy hogyan tükrözik a szavazási minták a meglévő társadalmi feszültségeket, valamint megnézzük, hogy milyen szerepet játszott a Nikus Ordán, Giorgi Simion meccsben a politika kiüresedése, a tudásellenesség, valamint az álhíreket és a véleményeket a tények szintjére emelő digitális tér, illetve a valóságérzékelésnek a hiánya. Megvizsgáljuk továbbá, hogy hogyan erodálódik a választói bizalom a hagyományos demokratikus intézményekben, és miként válik egyre meghatározóbbá az érzelmi alapú polarizált közbeszéd. Az is kérdés, hogy vajon milyen válaszokat tud adni mindenre a politikai elit, ha egyáltalán a szavakon túl felismeri a kihívásokat. Vendégem a közvélemény, illetve a társadalmi problémák kiváló kutatója és ismerője, Péter László szociológus, a Kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem szociológiai tanszékének az adjunktusa. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, én köszönöm a fölkérést.
Nikus Ordán, Giorgi Simion meccse. Túl vagyunk már ezen a meccsen. Melyek a tanulságai? Mert hogy a tanulságokat le kell vonnunk, mert van ugyan megválasztott államfőnk, hétfőtől lesz hivatalos államfője is Romániának, de marad az az 5,5 millió választópolgár, aki Giorgi Simionra nyomta a pecsétet.
Hát nagyon sok tanulság a szóvá, ez a talán most már mondhatjuk jogosan majdnem egy fél év, amióta az első fordulót tulajdonképpen érintelenítette az Alkotmánybíróság. És hát számomra az egyik legfontosabb tanulság vagy következtetés az az, hogy a román társadalom összességében a politikai rendszer, pedig speciálisan Romániában ebben a pillanatban tulajdonképpen egyfajta fordulóponthoz érkezett. Egyfajta kényszerű reformhelyzet bekerült, hiszen tulajdonképpen az egyik legfontosabb, amit látunk, hogy a hagyományos politikai pártoknak a jelöltjei alapvetően alul maradtak ebben a küzdelemben, és hát egy magát függetlennek a politikai rendszerhez képest kvázi külsősként öndefiniált jelölt Nikus Ordán nyerte, annak ellenére persze, hogy a establishment igencsak szerves része, hiszen Bukarest polgármestere volt. A másik következtetés meg az, hogy a látszat ellenére azért a civil társadalom létezik, a választók tudtak mobilizálódni tulajdonképpen mindkét oldalról. Demokráciában egy nagyon-nagyon fontos elem az, hogy az állampolgárok, a közönségnek a tagjai, a különböző választói szegmensekhez tartozók, azok igazából aktívan vegyenek részt a politikai folyamatokban. És ez a néhány hónap meg azt mutatta, hogy itt létezik egy olyan társadalmi tőke a román társadalomban, ami arra készteti a válaszadóknak egy jelentős részét, hogy nem csupán elmenjen igazából szavazni, hanem ebben a folyamatban aktívabban részt vegyen. Hát a mobilizáció a másik nagy tanulság, hiszen a második fordulóban azt láttuk, hogy igazából nem a hagyományos formális pártstruktúrák, hanem azon kívül a civilek, az állampolgárok a életvilágban, a saját életvilágukban kezdtek el nagyon intenzíven mozgolódni, és hát ez pozitív hatással bír a demokrácia működésére. A másik, a harmadik legfontosabb következmény, és azt gondolom mindenek ellenére, hogy a közjó és a közértek szempontjából mégiscsak az a jelölt nyert, aki alapvetően ezt a társadalmi berendezkedés formát, politikai rendszert nem kívánja radikálisan felforgatni, hanem az alkotmányos keretek között igyekszik arra, hogy legalábbis deklaráció szintén, szándékok szintén ezt tulajdonképpen megreformálni, úgy, hogy még performensebb legyen. Tehát ez a három lenne számomra a legfontosabb következmény, összefoglalva van egy fordulópont, ami tulajdonképpen lépésre kényszeríti a politikai pártokat, létezett egy nagyon jó mobilizáció, és harmadsorban pedig, hogy tulajdonképpen a jó, tetszik vagy nem tetszik, ezt ki kell mondani, a jó opció győzött.
A magas választói részvételt az mi eredményezte? A társadalom egymásnak feszülése, a polarizáltsága az volt a felhajtó ereje, vagy egészen másban kell keresni az okokat?
Hát nagyon sok tényező játszhatott tulajdonképpen ebben a folyamatban meghatározó szerepet. Itt most tulajdonképpen a második fordulóra fókuszálunk, és a kimenet szempontjából tárgyaljuk ezeket a kérdéseket. Hát nagyon sok tényező játszott szerepet tulajdonképpen. Az egyik az nyilván ugye az, hogy a társadalom tagjai érezték, hogy van itt egy valamilyen fajta tét. És hogy ez valóban nagyon kiélezett, és az igazi tétet akár anyagi szempontból is megfoghatóvá tévő kampány, mondjuk az euró árfolyam, vagy pedig ugye a kölcsönöknek az evolúciója, tőzsdei árindexek, azok egészen egyszerűen objektiválták azokat a téteket, ami tulajdonképpen a filozófiai absztraktabb szinten az Európa versus Kelet alternatíva között zajlott. Egy polarizált és egy magasan érzelmi klímában zajló kontextusban, de a kampányoknak tulajdonképpen mindig eredménye, illetve hát a célja is, hogy ez a néhány hét, néhány nap, ez egy felfokozott érzelmi, affektív klímába történjen. Na de, hogy alapvetően itt olyan tényezőket tudnánk itt mégiscsak felsorolni, hogy itt létezett egy nagyon széles körű szavazói összefogás a második fordulóban az egyik fél mellett, amit én negatív koalíciónak neveznék. És itt ugye a népesség egy része, majd mindjárt kitérünk, hogy ez szociokulturális, demográfiai profil szempontjából hogyan néz ki. Ezt a másik alternatívát, az alulmaradt alternatívát fenyegetésként érzékelték, és hát azok a választók is, akik bizonytalanok voltak, akik ugye távol maradtak az első fordulóban, nem feltétlenül meggyőződésből, de mégis a nyertesre szavaztak, hogy megakadályozzák azt, ami tulajdonképpen ugye számukra felfoghatatlan volt. Hát itt létezett egy elég nagy negatív koalíció, amit a két forduló között eléggé lehetett szélesíteni, és azt is látjuk egyébként az eredményekből, hogy az első fordulóban a nem nyertes, a második fordulóban nem bekerült jelöltek szavazóinak jelentős része igazából ebben a logikában a kisebbik rossz irányába fordult el. Másik tényező, ugye, ami ezt a felállást végül eredményezte, a kompromisszumképes profilja a nyertes jelöltnek, illetve a párton kívül pozícionált helye ebben a politikai piacon, ebben a kínálatban, és függetlenként legitim módon tudott a normalitás képviselőjeként fellépni, hiszen tulajdonképpen ő is egyfajta, hadd nevezem, rendszerkritikus ernyőben, illetve rendszerkritikus brenden indult ebbe a küzdelemben. Az ő inkább mérsékelt technokrata imidzse lehetővé tette egyébként, hogy ez a más hova szavazók is elfogadhatónak lássák, és gyakorlatilag ugye rászavazzanak. Ezt aláhúzta egyébként az intézményi tapasztalata és ismertsége, mint bukaresti polgármester, anélkül egyébként, hogy ezt a párt elitnek tekintette volna a választóknak a jelentős része. Aztán persze nyilván az is van, hogy itt nem csak vonzó, hanem nagyon komoly taszító tényezők is voltak a másik oldalról. Szintén gyakorlatilag egy saját plafont épített ebben a második fordulóban. Én azt gondolom, hogy nagyon sokáig azt hitte, meg volt győződve, hogy megnyeri a választást, és kizárólag a saját kemény magja és köré szerveződő választói szegmensnek üzent valamit, beszorította magát a szélsőjobba, miközben az egység illúzióját is rombolta azzal, hogy nagyon gyakran, de sokkal többször alkalmazta, mint kellett volna a kampány elméleti szempontból, különféle társadalmi csoportok szembeállításának, kontrasztolásának a technikáját. nagyon-nagyon sok ellenséget nevezett meg, háromnál nyilván többet, és hát ez lerombolta a potenciális egységnek az illúzióját, és hát nyilván a másik történet meg az, hogy alapvetően ugye nem mutatta a kormányzó képesség a különböző kvalitásait, egészen egyszerűen menekült a viták elől, és ez alapvetően ugye oda vezeti szükségszerűen, hogy nagyon erős konfliktusos viszonya volt a médiával, illetve a fennálló intézményekkel, arról nyilván nem beszélve, hogy egyrészt a nemzetközi megítélése is nagyon-nagyon negatív volt, tehát a nemzetközi, ugye a politikai rendszernek mindig része a környezet, része a nemzetközi politikai intézményrendszer, és itt egy nagyon erős ellenszenvet generált maga ellen, tehát nem volt nagyon erős külföldi támogatás, vagy ha volt, akkor inkább hátrányára szolgált, mert ugye orosz barát retorikát próbált ezt ugye föltenni, és ez egy nagyon gyenge szövetségi politikát tudott, vagy nem tudott építeni egy szövetségi politikát, gyakorlatilag az elszigetelődött, és azzal a plusz-minusz százalék arányjal maradt, amit alapvetően ugye az első fordulóban megszerzett. Tehát tulajdonképpen egyfelől az is, mind a kettő játszott, itt a taszító meg vonzó tényezők is. A Dán győzelme kapcsán ugye a vonzó tényező az volt, hogy még egyszer szavazó összefogás volt, kompromisszumkészséget prezentált. Társadalomban amúgy befolyásosabb, erősvárosi értelmiségnek a támogatását élvezte, míg ezzel párhuzamosan nem váltott Simion semmilyen üzemmódot a második fordulóra, és gyakorlatilag nem tudott nyitani új választói csoportok felett, és ez a saját tábor, mint láttuk, tulajdonképpen nem volt elég. Annál is inkább, hogy akik új szavazók voltak a képfordulók között, tehát akik nem mentek el az elsőben, de elmentek a másodikba, azok egyértelműen nem rászavaztak túlnyomó többségükben. És egyetlen egy gondolat még a polarizáltság kapcsán. Itt egy nagyon erős polarizáltságot láttunk persze, még egyszer a kampányoknak, a jelölteknek van egy érdeke, hogy ezt a polarizált imidzst igazából ugye föntartsák. Én egy picit optimista vagyok a nagy átlaghoz képest. Egyfelől azt gondolom, hogy ennek az állapotnak a hangsúlyozásában a mainstream média részéről van egyfajta morális pánik eleme. Ennek persze nagyon komoly szociokulturális, gazdasági, demográfiai alapja is van, de kicsit úgy gondolom, hogy van egy morális pánik ebben a tekintetben. A másik, és ami a jövőre vonatkozik, hiszen a választás igen, ahogy mondod, lejárt, de az élet az megy tovább, és egyáltalán nem mindez senkinek, hogy hogyan megy, fog tovább menni, az, hogy néhány kérdésben van egy ilyen polarizáltság, de alapvetően nagyon-nagyon-nagyon sok társadalmi kérdésben, ami alapvetően igazi társadalmi probléma, a két fél között is vannak azért közös nevezők, most a két fél alatt, azt a két választói közönséget értem, aki egyik vagy másik opcióra szavazott, hiszen tulajdonképpen bármilyen furcsa hangzik, van egy közös alapja ennek a két jelöltnek, az egyik egy fundamentalista rendszerellenes retorikát és projektet prezentált, másik pedig egy jóval mérsékeltebb, de tulajdonképpen szintén rendszerkritikus álláspontot képvisel. Tehát az a dolog a társadalomban, hogy és akkor visszatérek talán a belső tanulsághoz, amit korábban mondottunk, hogy igen, ez a fajta politikai rendszer, ami kialakult, konszolidált 2025-24 végére, 25 elejére, ez valóban reformálni, le kellett reformálni azt, hogy hogyan. Tehát a célokban van egy közös álláspont, az eszközök azok merőben mások, tehát ez nem kétséges. És az is van, hogy tulajdonképpen itt a kampány teljesen másképpen, de tematizált hasonló kérdéseket, számítva nyilván az Európa versus Kelet felállás, nevezetesen ugye az egyenlőtlenségnek a kérdését, a jólétből való részvétel, a jólét gyümölcseiből való részesedés közötti aszimmetriát különböző társadalmi csoportok felől, a lakás kérdés, ugye a lakhatás kérdés szintén egy probléma volt, és ebben is volt hasonlóság. Persze a 35 ezer eurós lakás az nevetséges, de tulajdonképpen rátapint arra, hogy a lakáskérdés probléma, ezt tematizálta igazából a nyertes jelölt is. A bürokratizáltságnak a társadalmi problémája az szintén össztársadalmi, és e felül a többség részéről van egy konszenzus, hogy ezzel valamit kell tenni. Az állami háztartás hiánya, illetve az állami felvetnek a közpénzből való pazarlása szintén egy közös, sem osztott társadalmi probléma, független attól, hogy ki mire szavaz. Ezt akarom mondani, hogy a politikai opciók polarizáltságán túl vannak egyébként olyan kérdések a román társadalomban, mert túlnyomó többség egyetért, és ami tulajdonképpen az elmúlt heteknek, hónapoknak a problémája volt, itt most a megoldásokat kellene nekünk megtalálni. Pacifikálni kell a feleket, hát inkább a vesztesek kemény magját, ez kétségtelen, ez nem lesz könnyű, ez tulajdonképpen azt is jelenti, hogy nem csak a politikumnak van ebben szerepe, hanem az élet a világon mindenkinek.
Politikai rendszer válságáról beszéltünk. Miben nyilvánul ez meg? Mi az, amiből azt mondhatjuk, hogy válságban van a politikai rendszer? Tehát hogyan jelentkezik ez?
Tulajdonképpen egy demokratikus társadalomban van egy nagyon-nagyon fontos kötőanyag, egy kenőanyag, egy ragasztó, hogyha úgy tetszik, egy cement, ami alapvetően működteti és olajozza is a rendszernek a működését. Ez pedig nagyon nehezen megragadható, de eszenciális tényező, és ezt ugye bizalomnak nevezünk. Hát az, hogy bízunk egyrészt egymásba, a mindennapok világában, és bízunk azokban a rendszerekben, amelyeket mi közpénzből igazából fönntartunk, annak érdekében, hogy ha kell, és amikor kell, ott, ahol kell, a mi problémáinkat igazából megoldja. Most a román politikai rendszernek, nem csak annak, de ugye különösképpen a román politikai rendszernek most a nagy problémája ez a bizalom deficit. Ugye nem bízunk, nem bízik a népessége jelentős része az állami adminisztrációban, a döntéshozó szervekben, illetve azokban a személyekben sem, akik kulcspozícióban vannak. Ennek nem feltétlenül szubjektív az oka, valahol megtalálhatjuk az objektív okot, és az pedig az, hogy úgy érzik az emberek, és ténylegesen is így van, ez az egyenlőtlenség növekedése ér alapján mondjuk, hogy tulajdonképpen nem hoznak a politikusok, úgy érzik a többség a közérdekében döntéseket, racionális döntéseket. És ez egy lapinát indít el, ennek az eleje mindig a gazdasági válság, és az a kérdés, hogy hogyan menedzselik a döntéshozók a gazdasági válságokat, és abban az esetben, hogy az emberek úgy érzékelik, hogy a gazdasági válság megoldásában adott társadalmi csoportokat preferálnak más társadalmi csoportok hátrányára. Magyarán valakiket kisegítenek, másokat meghagynak, hogy boldoguljon saját erejéből, akkor fölép egy olyan úgynevezett racionalitás válság, ami rögtön generálja azt, ami a lényeg szerintem. És itt ugye nagyon régen, 2010-11-ben beütött gazdasági válságnak az utóhatása is játszanak, amit aztán különösképpen kihangsúlyozott a Covid krízis, tehát ez a két elem nagy mértékben meghatározza azt, hogy most mi hogyan vagyunk, és hogyan gondolkodunk, hogyan percepiáljuk, mint választók a társadalmi problémákat. Ez két másik válságot generál, ami sokkal-sokkal súlyosabb, mint maga a gazdasági válság, és ez a megoldásból fakad. A megoldás az oka. Valamilyen fajta méltánytalannak tekintett gazdasági válság megoldásának a következménye, ez a legitimációs válság. Hiteltelenné válik a politikai elit, bárki kerül oda. Alapvetően ugye az emberek hát nagyon elítélően és nagyon sok, de mindenképpen illegitimnek tekintik, illetve ez azt az eredményt vonja, és ez aztán tényleg nagy probléma az egyéni életek, életvilág, mindennapok világában, hogy az emberek nagyon nehezen tudnak motivációt előállítani, termelni. A kultúra nem tudja korlatilag elegendő motivációt előállítani, hogy a szabályokat az emberek betartsák. És akkor fölép egy ilyen fura érzés, minek hol van, hol nincsen objektív alapja, és hát ez ugye a különböző dűben, a rombolásvágyban, a radikális alternatívák felefordulásban jelenik meg, különösen, hogy a politikai elit egyébként erre még rá is játszik, vagy annak egy része rá is játszik, és gyűlölt közösségeket hoz létre, a különbségeket hangsúlyozza, akkor ezek a morális, motivációs, legitimációs válságok gyakorlatilag nagyon könnyen átcsapnak. Ilyen azt is láttuk a szélsőséges megnyilvánulásokban, amik aztán politikai formát öltenek, és szavazatukkal konvertálódnak egy-egy ilyen krízis helyzetben, amiben mi kerültünk.
És akkor ilyenkor jönnek a megmentők, jött Nikus Ordán és George Simion, és az állampolgárok választottak, Nikus Ordánt választották. Leegyszerűsítése az az államfőválasztáson kinyilvánított állampolgári vagy választói opcióknak, hogy frusztrációból szavaztak, és nem ideológiai meggyőződésből?
Hát az ideológia az mindig egy... Ha probléma van, akkor mindig az szokott történni, hogy a politikai közösség tagjai nem kognitív, racionális, tehát nem tények, nem feltétlenül a valóság talaján állva, hanem igazából érvelem vezérelten szavaznak. Minél nagyobb a válság utóhatása, igazából annál inkább. Tulajdonképpen igen, leegyszerűsíthető ebben a felállásban, de ez nem egy sajátos román helyzet, és a problémám nyilván az, hogyha irracionálisan, vagy mondjam, érzelmezéreken indulatból döntünk, akkor lehet, hogy később igazából meg fogjuk bánni. Kérdés természetesen az, hogy a kognitív, racionális, emotív, érzelmi komponense egy nagy holderejű döntésnek, mint mondjuk, hogy hova ütjük a pecsétet, az utólag tulajdonképpen mit jelent. Mennyire bánjuk meg, mármint a közösség, mert egy ideig nem lehet visszacsinálni, vagy nehezen lehet visszacsinálni.
Péter László szociológus, a Kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem szociológia tanszékének az adjunktusa a mai napra kész vendége. Az államfőválasztások szociológiai tanulságairól beszélgetünk. Profilozhatók az államfőválasztás második fordulójában részt vett George Simion és Nikus Ordán szavazói?
Hát a rendelkezésre álló adatok szerint már azért körvonalazódnak azok a választói szegmensek, azok a profilok, amelyek inkább ide vagy oda szavaztak. Egyrészt ugye nagy számokról beszélünk, másrészt pedig az exit poll-nak megvannak az erre vonatkozó eredményei is. Hát ugye itt a számomra egyszerűbb a Nikus Ordán-féle profil, itt azt látjuk, hogy igazából meglepő módon inkább nők szavazták meg, inkább átlag vagy átlag fölötti iskolai végzettséggel rendelkeznek, természetesen jó részük városi, és az első fordulóban igazából rá is szavaztak. Tehát egy ilyen urbánusabb, iskolázottabb, vagy fiatal, vagy pedig inkább idősebb népesség választotta meg az országban. Bukarestben meg jóformán mindenki, a bukarestieknek majdnem 80%-a igazából rászavazott. A Simion szavazói a profilja bizonyos szempontból érdekesebb, és ez jól is van, illetve azt hiszem, hogy a szakmának az egyik feladata, hogy ezt egy kicsit fölboncolja, és szétszálozza, és megnézze, hogy ezek az emberek egészen pontosan kicsodák, de a számokból azt lehetne mondani, tulajdonképpen, hogy inkább férfiak, inkább középkorúak, tehát 31-60 évesek többsége igazából rászavazott. Maximum középiskolai végzettséggel, technikummal rendelkeznek, és inkább falusiak. Földrajzi eloszlás szempontjából érdekes módon, vagy nem, inkább Moldva, illetve a hagyományos havasalföldből származnak, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevesen Bukarestből. Tehát ennyit mondjuk a szociodemográfiai profil szempontjából. De a másik, ami érdekes, hogy ez a népesség, ez a 44,8%, aki rászavazott, azért ez egy többszörösen rétegzett népesség. Itt van egy kemény magja ennek a társaságnak, aki hát fundamentalistább és ugye fanatizáltabb, az ortodox egyház sokkal konzervatívabb belső protest belső ellenzékéhez közelebb, legionári szimpátiával rendelkező népesség. Nyilván ott vannak a nagyon szűk értelembe vett pártszponzorok, akik azok a vállalkozók egyébként, akik úgy érzik, hogy ebben a mostani fennálló rendben kimaradnak, vagy tartósan kimaradnak az állami megrendelésekből. Aztán ott vannak azok a egyszerű, racionális idézőjelben, ténylegesen racionális választók, akik opportunitást látnak a felfordulásban, hiszen a felfordulás mindig új lehetőségeket és erőforrásokat szabadít fel, amihez hozzá lehet férni, mobilitási csatornákhoz ad. Tehát akik egészen egyszerűen objektív okokból a változásban, vagy a zavarosban szeretnének igazából halászni, és hát tulajdonképpen ugye ott vannak azok, akik nem feltétlenül meggyőződésből, de ezekben a milliókban élnek, magyarán vidéken középkorúak és férfiak, és ugye kevésbé iskolázottak, akik egyébként a csoporthatás, a csoportnyomás, a csoportban percepiált többségi, kvázi statisztikai percepciójuk alapján a többséggel mennek, és amit éppen úgy érzékeltek, hogy mondjuk ez éppen Szimeon fele vezet. Egy másik fontos jellemvonása ennek a profilnak, és azt hiszem, hogy ez keresztbe metri a fent felsorolt attribútumokat, az hát egyfajta, úgy gondolom, egyfajta létbizonytalanság érzetével küszködő a mindennapokban egyébként a bizonytalanságot inkább megtapasztaló, mint pedig a biztos jövőt. És itt az alsó középosztályt értem, igazából a kisebb városi alsó középosztály egyfelől, másfelől pedig nyilván az egyértelmű vesztesek ide tartoznak, akik rendszerintegrációs problémákkal küzdenek, minden nap anyagi nehézségeik vannak, tehát őt úgy szoktuk mondani, nem szeretem ezt a terminust, de benne van azért az a szakirodalomban, hogy a prekariátusnak bizonyos rétegei ide sodródtak, és egy következő nagyon érdekes társaság lehet, akik valamilyen alternativitásban hisznek igazából, és itt nem is a Szimeon, hanem inkább az eltörült első választási alkalommal George Eskola szavazó mindenféle alternatív társaságnak a tagjait, ugye a alternatív gyógyászatban hívők, azok, akik elutasították az oltásokat, különösen ugye, akik ilyen elemmel marketinges logikában egy picit alternatív értékel kiegészítőkkel vannak nagyon közeli viszonyban. Tehát egy heterogén népességről beszélünk, ezért is vannak tulajdonképpen ilyen sokan, akik közül én úgy gondolom, hogy bőfele kontextuálisan és szituacionálisan, illetve társadalmi közvetlen nyomásra, tehát a csoporthatás következtében szavaztak Szimeonra, de köztük ugye azt lehet mondani, hogy ők inkább érzelem vezéreltek úgy általában, és hát itt minden bizonnyal, ezt még meg kell a szakma nézze, de minden bizonnyal egyébként itt olyanokról is beszélünk jó részt, akik a konspirációs elméletek ...nek igazán a jó barátai. Most a profil szempontjából a Mikusoré az bizonyos szempontból homogénebb, hogyha úgy tetszik, tehát ezek az idősebbek nők, nagyvárosiak, fölfele mobilis, fiatalabb, fehér galéros, professzionális rétegeknek, foglalkozás kategóriáknak a tagjai. Tehát itt tulajdonképpen, ha úgy tetszik, akkor itt egy két Románia, ezt se szeretem igazából ezt a felvetést is mondani sem, de azért itt ilyen két nagy csoport látszik körvonalazódni, de ezek között is van egy, tehát hogy mondjam, ezek nem konszolidált csoportok még egyszer, és azt gondolom, hogy itt nyilván itt két opció volt, de hogy itt azért a kettő között a kontinuum nem egy ilyen kontrasztos, hanem ez egy folyamatos. Tehát, hogy itt azért, hogy mondjam, akik nem meggyőződéses, fundamentalista Szimeon pártiak egyfelől, azok a középen vannak, és teljesen világos egyébként, hogy itt a Mikulcsos szavazók közül nagyon sokan igazából sok szempontból szkeptikusok azzal szemben, amit Mikusról képvisel, de abból indítottuk ki, hogy itt volt egy nagyon erős negatív koalíció Szimeon ellen, és akkor ez így azt hiszem,
hogy illeszkedik ebbe a profilba, vagy ezekbe a profilokba az erdélyi magyar közösség, a székelyföldi közösség. Hargita megyében kapta a legnagyobb arányú szavazatot Nikus Ordán, 90,70 akárhány század százalékot, és nagyon fontos, fontosnak tartom azt is itt említeni, hogy az idézőjeles Orbán Viktor iránymutatás ellenére szavaztak a székelyföldi magyarok Nikus Ordánra.
Ebben nem mondottam korábban, mert tudtam, hogy ki fogunk térni az erdélyi magyar közösségre, illetve erre a szerencsés helyzetre, hogy az egyik tanulság megnyilvánulja az ebben a felállásban, hogy az erdélyi magyarság az nagyon tudatosan, persze a félelem is tudatosságot generálhat, tehát hogy nagyon tudatosan egyébként az európai ér és a fennálló demokratizációs folyamatnak a folytatójára szavazott. És egy óriási nagy szimpátiát generált a román közvéleményben, egy markáns és meghatározó véleményvezérek méltatták, és még mindig méltatják ugye a erdélyi magyarokat, akik ugye, így mondják helyesen, hogy jól vizsgáztak a román állammal szembeni lojalitás megmérettetésében. Hát nyilván az életvilág szintjén, tehát a mindennapokban azért az embereknek megvan a idézőjelben is, nem idézőjelben józan paraszti esze, és el tudja dönteni egyébként, hogy egy rettenetes retorikájú magyar ellenességgel befutott a brendjében a magyar ellenesség hangsúlyosan megjelenik, jelöltel igazából nem lehet, és nem is szabad sem morálisan, sem pedig gyakorlati meggondolásokból szavazni. A dolognak nyilván az érdekessége és a pikantériája az, hogy az amúgy nagy legitimitásnak örvendő és népszerűségnek örvendő Orbán Viktor útmutatása ellenére tették mindezt. Ez tovább is aláhúzza a román népességnek, a kiemelő román népességnek ugye az álláspontját, hogy ennek ellenére szavaztak gyakorlatilag. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy észszerű szavazás volt ebben a felállásban, és bölcs volt az erdélyi magyarság, hogy tulajdonképpen eltekintett az Orbán Viktori utasítástól, aminek semmi köze nem volt egyébként a kisebbségvédelemhez és a mi érdekeinkhez. Ezt azért ebben a, hogy mondjam, krízis és határhelyzetben mindannyian jó érdekeltünk. Ez a Momentum egyébként értékesíthető kellene legyen az erdélyi magyar közösség számára. Nem kellene elmúljon nem csak az ebből fakadó társadalmi presztízs, hanem azok az energiák is egyébként, amelyek a magyarokra is jellemzők voltak, ami civil féra fölébredt, hogy az értelmiség igazából mozgódott az, hogy a politikai képviseletünk gyakorlatilag helyesen döntött. Tehát ezek a felszabaduló energiák, ezeket kellene kanalizálni arra, hogy az erdélyi magyarság politikailag konszolidálja magát. Ha úgy tetszik, akkor a változó politikai piacon újra pozícionálja magát, és egy picit újra márkázza, brandingelje magát. Mert ugye most nagy legitim alapja van, tulajdonképpen mind Magyarország, mind pedig Bukarest fele, és én tényleg gondolom, hogy itt lesz egy valamilyen fajta változás, hiszen a politikai pártok azok kénytelenek megreformálódni, minden bizonnyal rekonfigurálódik a politikai spektrum az elkövetkező fél évben Romániában. Azt is beszéljük egyébként magánbeszélgetésekben az értő kollégáimmal, barátaimmal, hogy tulajdonképpen nagyon valószínű, hogy megjelenik egy új politikai párt, vagy több politikai párt igazából a politikai porondon, hiszen most ebben a kontextusban egy új politikai vagy több politikai pártnak a bevezetése a piacra az sokkal olcsóbbba kerül, mint máskor, hiszen tulajdonképpen ez a sok ember, aki el van szavazni, így vagy úgy fokozati különbséget eltekintve, az eszközök közötti radikális különbségektől eltekintve, de tulajdonképpen a válaszokat üzenték a politikai elitnek, hogy itt valamilyen fajta változásra van szükség, és ebből a magyar politika, illetve a magyar politikai közösség, tehát mi magunk sem vonhatjuk ki magunkat. Fel kell találjuk szerintem még egyszer magunkat, és erre van egy jó momentum.
És akkor folytassuk ezzel, ugye szó volt arról, hogy a politika kiüresedett, szó volt arról, hogy a politikai racionalitás és a legitimitás hiánya mellett nem, a társadalom nem képes értelmet teremteni, vagy nem képes motivációt teremteni, akkor itt arról van szó, hogy új korszak küszöbén áll Románia, a fennálló politikai rendet nézzük, vagy semmiképp nem tekinthetünk úgy arra, ami az elmúlt fél évben történt, hogy ez egy átmeneti politikai hullám, ez majd lecsitul, és vissza fog itt állni másfél év múlva a nagy pártoknak a dominanciája, a szociáldemokrata párt, nemzeti liberális párt, és kész.
Hát igazából ez is benne van, bár ennek most az esélye kisebb, mint valaha volt. Én azt gondolom, hogy itt azért ebben az időszakban, ami a Alkotmánybíróság döntésétől egészen 18-áig húzódott, itt azért a felszín alatt voltak változások, érzékelték minden bizonyban a nagy pártok is, hogy ez ebben a formában nem biztos, hogy ez fenntartható, ami eddig volt. Nem lesz radikális változás, de valamilyen változás lesz, és reform, intézményi reformra is igazából szükség van. Ez azt is jelenti, hogy én nem gondolom, hogy abban a formában vissza tudunk térni, hogyha a rendszer nem tud abban a formában visszatérni, ami mondjuk november előtt volt. Azt is gondolom, hogy a valós társadalmi problémákról beszélünk, függetlenül attól, hogy milyen formációkról beszélünk, és azt gondolom, hogy nem csak a politikai pártoknak van felelőssége ebben az egyenletben, hanem mindenkinek. A politikai rendszernek nem csak a politikai pártok a részei, hanem ott vannak igazából ugye a civil szervezetek, ott vannak a különböző érdekcsoportok, tehát ott vagyunk mi, akik különböző társadalmi nagycsoportokhoz tartozunk, és speciális érdekeink meg céljaink vannak. Ott vannak a társadalmi mozgalmak, ott vannak az egyéni civilek, ott kell legyenek egyébként a szindikátusok, ott kell legyen egyébként a média, és azt gondolom, hogy ezek mind-mind be kell vonni, hogy ezek mind-mind aktivizálódni, ezeknek aktivizálódniuk kell ahhoz, hogy azokat a problémákat, amik korábban is ugye felsoroltunk, az egyenlőtlenségtől, a lakáskérdőség, a tudásellenességtől egészen addig, hogy a politika tulajdonképpen kiüresedett, igenis politikai marketing is fúzusokkal találkoznak, és nem pedig szubstantív politikai vitákkal. Tehát mivel ez egy társadalmi szükséglet, nem hiszem, hogy a régi modus operandi egyébként működhet. Ugye a keretek milyen mértékben változnak, hogy konkrétan mi lesz egyik vagy másik párttal, azt mondjam, most nem tudom, és nem is tudnánk, ha igen, akkor jókat nyernék a tőzsdén. De az a dolog, hogy itt elindult valami, aminek tulajdonképpen egy exponense elnök lett, ami ugye tovább fogja katalizálni ezt a változást, az mindenképpen erre számít. Tehát én gondolom, hogy erre mindenképpen számíthatunk. Tehát nem hiszem, hogy teljes mértékben vissza tudna térni az a berendezkedési forma, ami mondjuk november előtt létezett Románia.
Zárásként egyfajta tanulságot vagy iránymutatást jelezve. Május 18-án a társadalom nagy része döntött, a nemet mondott a kelet felé fordulásra, nemet mondott a fasizálódásra, Nikus Ordánt választotta államfőnek, csak hogy ahhoz, hogy továbbra is meglegyen Romániában a stabilitás, az intézményi stabilitás, ahhoz, hogy egy olyan kormánnya legyen az országnak, amely valóban kormányozni tud, tehát kormányképes legyen a kormány, ahhoz, ahogy ön fogalmaz egy írásában, nagy kihívás a társadalmi bizalom, a demokratikus részvétel és a közös valóságnak az újrateremtése. Ezt fel kell, hogy ismerje nem csak a civil társadalom, vagy ezt a szociológus elmondja, de hogy ezt magáévá kell tegye a politikum is, hisz nélküle ez nem fog tudni működni. Hogyan látja, hogy megvolt az a döbbenet a társadalomban, beszéltünk a félelemről, ami ráébresztette arra a felelős döntéshozókat, hogy itt muszáj változtatni, mert ha nem, akkor nagy bajok lesznek.
Hát remélem, az optimista olvasata ennek a történetnek az, hogy igen. És én úgy gondolom, hogy a román társadalom többször bizonyította azt, hogy reziliens és határhelyzetből tulajdonképpen előnyt is tudott kovácsolni. De ugye a politikú, és a, hadd nevezzük a klasszikus, hagyományos politikai elit fogékony lesz-e azokra a problémákra, amit itt korábban felsorolt, abban nagy feltétele, hogy a társadalom ne menjen vissza egyfajta passzív szerepbe, hogy nekem végezze mindenki a dolgát. Hogy a média egyébként valóban tematizáljon társadalmi problémákat, és keresse azokat a módozatokat, hogy különböző társadalmi szereplők hangja a megoldás keresésben felelősségben a különböző nyilvánosságokban, hogy a társadalmi mozgalmak egyébként színre lépjenek, és próbálnak valamilyen fajta az intézményes kereteken belül persze nyomást gyakorolni a politika szereplőire, hogy mi magunk tudatos állampolgárként figyeljük az általunk fölhatalmazott döntéshozóknak a tevékenységét. Tehát magyarán akkor lesz ez sikeres, hogyha tulajdonképpen nem csak a politikusoktól várunk el valamit, hanem első körben magunkban nézünk, megnézzük azt, hogy mit tudunk mi tenni gyakorlatilag, hogy jobb legyen a helyzet, és ne kerüljünk következő alkalommal ilyen határhelyzetbe, ilyen kockázatos helyzetbe. Ez megképpen a mi felelősségünk is. Tehát szükséges az önreflexió, szükséges az, hogy tudatosítjuk a felelősségünket, és szükséges az, hogy a politikuson kívül, velük együtt társadalmi szereplők azt a tevékenységet végezzék, és abban legyenek részt, hogy a létező nagyon komoly, és nemzetközi szinten is nagyon komoly problémáinkról egyáltalán hidegen, higgadtan és racionálisan beszélgessünk, vitázzunk, és kettő, hogy próbáljuk megkeresni azokat a közös illeszkedési pontokat, azokat a közös nevezőket, amelyek alapján valamilyen fajta optimális megoldásokat, vagy részmegoldásokat mégiscsak igazából találjuk. Mert a nagy probléma nyilván az volt korábban, hogy ez nem működött. Egyrészt volt egy passzivitás a társadalomban, másrészt pedig a politikai elit adottnak tekintette ezt a passzivitást, és gyakorlatilag szétvált ez a két nagy szféra, és a szakadékot meg betöltötte olyan ideológia, olyan megoldásrendszer, olyan diskurzus, olyan érzelem, ami hát minden légüves térbe szükségszerűen betör.
Legyen ez a zárszónk. Péter László szociológus volt a Naprakész vendége, őt hallották az elmúlt 40 percben. Köszönöm a válaszait.
Én köszönöm a meghívást.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Farkas Istvánt hallották, a viszonthallásra.